Szeretettel köszöntöm stúdiónk mai vendégét, Kőbányai Jánost, a Múlt és Jövő Zsidó Kulturális Folyóirat főszerkesztőjét, számos könyv szerzőjét. A kezemben tartom éppen a Jeruzsálemi Évezred című kötetet, hiszen Kőbányai János már több mint 10 éve Jeruzsálemben él. Miért ez a választás?
Hát nem is választás, hanem sorsot, vagy Kertész Imrével sorstalanságot lehet mondani. Egész biztos, hogy nem választott. 2000-ben egy ösztöndíjat kaptam egy évre, és arra gondoltam, hogy milyen érdekes írói helyzet is, pont 2000 akkor van a millénium, és ki fog törni, idézőjelben a palesztinok és az izraeliek közt a béke, ott kell legyek. Na most ehelyett, mint tudjuk, a intifáda tört ki, és egy borzalmas gyilkosság sorozat, és noha elhatároztam, hogy nem fog újságírással foglalkozni, mégis úgy gondoltam, hogy ez hivatásomból adódóan kötelességem megírni egy-két dolgot, hogy látom, mi az igazság ebbe a rettentő vérengzésbe, amit az egész világ látott, mert manapság ugye a tömegkommunikációnak köszönhetően egy pillanat alatt az egész világ értesülhet valamiről, de egyébként ez a nagyon jól értesültség el is takarja azt, ami valójában történik egy bizonyos helyen, és azt vettem észre, hogy nem tudom megjelentetni ezeket a cikkeket, mert például a magyar média, vagy az a szocialista, liberális média, ahova én szoktam írni, az nem hajlandó megjelentetni. 2000-re nagyon sok minden megváltozott a világban, aminek ma is érezzük a hatását, és nem volt kedvem visszatérni arra Magyarországra, arra az Európába, aki az izraelieket gyilkosoknak mutatja be, akkor, amikor valójában áldozatok. De ugorjunk egyet, mert most kivételesen nem Jeruzsálemből telefonon beszélünk, hanem Rómából és nézszemközt. Láthatjuk, hogy egy nagy világ katasztrófa küszöbén vagyunk, aminek az egyik része az, hogy Európát elfoglalja az arab-afrikai kontinens, és ennek az előszobája Izrael és az arab államoknak a viszonya, amihez Európa nem tud igazán hogy viszonyulni, és másik fonal a beszélgetésünknek a holokauszt, hogy kerül ide a holokauszt és a holokauszttal való szembenézés, úgyhogy Európának van egy nagyon rossz lelkiismerete, mert mi Izrael az Európából kilökött zsidóknak az állama, de hát nem oldottak meg semmi problémát, viszont Izraelnek a léte a Közel-Keleten, ez meg újabb háborúságokat és újabb világkatasztrófákat idéz elő. A 60-valahány éve fönnálló Izrael a kezdete óta ebben él.
Mint objektív szemtanú, hogyan lehetne megoldani ezt a több mint fél évszázada tartó problémát és viszálykodást?
Hát a Rómában, az Örökvárosban vagyunk, akkor veszünk 2000 évről. Vagy a zsidó nép nem véletlen lett azzá, ami mindig két világ birodalom határán volt. Tehát az első apokalipszis, ami ugye megszülte a zsidóságból a kereszténységet, az a római birodalom és a világ többi részének a hatalmas, gigász és apokaliptikus küzdelmének az egyik lecsapódása volt, és most is a világbirodalmaknak a ütközőpontján van. Most nagyon érdekes helyzetet élünk meg, hogy két pólusú volt a világ, volt az Egyesült Államok és Szovjetunió. Szovjetunió kiesésével, vagy hanyatlásával kiesett egy tartó pillér, és ott meglazult valami, és az utóbbi évtizedeknek a véres küzdelmei ebből adódtak. Ugye már elfelejtettük, de volt egy Saddam Hussein is, ugye az öbölháborúban. Volt egy nagy lehetőség, hogy ha az arabok össze tudnak fogni, akkor megint világhatalmi szerepet játszhatnak, és Saddam Hussein jelölte ki magát erre a szerepre, aki egyesíti a... Ez nem sikerült. Most van egy új jelentkező, ugye Irán, másik új jelentkező Törökország, aki szintén legalábbis középhatalmi helyzetét szeretné visszaállítani, és Putyin sem nagyon törődött bele a Szovjetunió hatalmának a hanyatlásába, és legalább Oroszországnak a nagyhatalmi helyzetét akarja visszaállítani, ezt most látjuk ugye a Krímbe és Kelet-Ukrajnába, és ezek a világrengések, amik római birodalomnak a mai megfelelőjét, az Egyesült Államokat is nagyon nagyon erősen érinti. Ebben a nagy remegésben megint Izrael nem a középen, hanem az ütköző ponton áll. Tehát nem lehet látni ennek a kimenetelét, inkább csak azt lehet látni, hogy nem lehet megoldani semmit, hanem együtt kell élni vele, ez az egyik dolog. A másik dolog pedig, hogy, és ezen gondolkodik az ember itt Róma utcán sétálva, hogy az emberiség nem találta meg az ellenszerét a gyilkolásnak, a háborúnak, az ellenségeskedésnek, és hát végig is a kereszténység próbált a materiális érdekek ellen valami lelki erőt kialakítani, ami az emberi nemet megváltoztatná. És hát az egész kereszténység és előtte a judaizmus arról szólt, hogy az embert változtassa meg, hogy a valláson keresztüli kultúrával, értékrendszerrel, ami ugye a hitélettel kapcsolatos, végül is valamelyes elviselhetővé teszi a világot, ami aztán ugyanakkor a mély erőknek a játékaként újabb és újabb katasztrófákat idéznek elő.
Minden vallás a természet feletti felé irányítja az emberek tagadhatatlan lelkét. Ferenc pápa a zsidó húsvét a Pészach alkalmából az elmúlt napokban üzenetet küldött a zsidósághoz, amelyben legjobb kívánságait fejezi ki. A Pészach nagy ünnepének közelettével a béke szívélyes jó kívánságával fordulok önhöz, ezt írta a római zsidó közösség vezetőjének, Riccardo Di Segninek. Tudjuk, hogy a zsidó húsvét, a Pészach idén április 14-én kezdődött, és 22-én ér véget. Ebben a levélben a pápa azt is kéri a római zsidó közösségtől, hogy kísérjék el gondolatban őt Jeruzsálembe, hiszen május végén a Szentföldre tesz apostoli látogatást Ferenc pápa. Kedves János, most azt szeretném megkérdezni, hogy itt Rómában milyen Pészach élményben volt része, illetve hogyan készülnek Jeruzsálemben Ferenc pápa fogadására?
Hát, mint említette, tegnap kezdődött a Pészach, voltunk egy széderestén.
Mi is az a széder este tulajdonképpen?
A megszabadulás ünnepe, tehát a egyiptomi fogságból való megszabadulás ünnepe, és hát e köré kristályosodja ki tulajdonképpen a, nem is a zsidó vallás, inkább a zsidó azonosság. Egyrészt a nagyon speciális történelmi tudat, hogy kötelezően el kell mesélni ezt a történetet, és benne is van ebbe a pészachi akadába, hogy minden zsidó köteles úgy érezni magát, mint ha ő maga vonult volna ki Egyiptomból, tehát a történelemhez nekünk egészen speciális viszonyunk van. Valóban a zsidó azonosságnak az egyik legfontosabb karakterisztikus jelensége a történelemhez való hozzáállás, hogy az ember a 2-3 ezer éve ezelőtti történteket úgy tudja interpretálni, mint a tegnap történt volna. És egy rabságra való emlékezés és a megszabadulása. Szinte a pészachi hagadának az egyik lezárása jövő évben Jeruzsálemben, mert ezt tulajdonképpen ezt a szokást a szétszóródott diaszpora zsidóság hozta létre, az örök vágyát, és nem csak a vágyát, az igényét föntartva, hogy visszatérjenek Jeruzsálembe. Most egyébként én már nem egy széderen voltam Jeruzsálembe, és kicsit anakronisztikus, hogy azt mondja az ember Jeruzsálembe, hogy jövő évben Jeruzsálembe. Mint a leglehetetlenebb dolgot mondták, ugye, 2000 éven keresztül a zsidók, hogy jövő évben Jeruzsálembe. És íme 1948 óta zsidók nagy számba Jeruzsálembe ünneplik a Pészachot, egyre nagyobb számba, és megvan a lehetőségük. Ez az egyik. A másik, hogy Ferenc pápának az üzenetét szintén egy érdekes folyamatba kell illeszteni, hogy már két fontos elődje, akinek épp a szentély avatásának az előkészületeit is lehet érezni a római utcán, 23. János és Vojtila, II. János Pál, akik nagyon jelentős lépéseket tettek a zsidósággal való megbékélés, ennek a kapcsolatnak az igazi azonosságának a felfedezése felé. Az a viszony, hogy a zsidóságból nőtt ki a kereszténység. Ez az Új és Ószövetségnek a legfelületesebb olvasójának is tiszta képlet, mégis nagyon újszerű. Tehát itt egy folyamatról van szó, és hát nem kell mondanom, hogy Ferenc pápa nem csak a zsidósággal való viszony, hanem az egész habitussal és a katolikus egyház megújítása szempontjából. Most erre azt lehet mondani, hogy mi közöm hozzá, mint egy zsidónak. Abszolút közön van hozzá, mert tény és való, hogy a katolikus egyház a világ egyik legnagyobb gondolati központja, zsidó-görög kultúrán alapuló európai kultúrának a központja is, úgyhogy teljesen személyesen is úgy értem, hogy közön van hozzá. Még fontosabb, tehát amiről beszéltünk, a zsidóság megítélése. A zsidóság megítélése most a világon nagyon rossz, és különösen Európában rossz, de hát egész Európa helyzeten nagyon rossz a világban, nem csak gazdaságilag, hanem erkölcsileg, vagy tartásilag, tehát az európaiság minden szinten veszélyben van. És a másik, hogy Izrael mindenféle a létezése csoda. Ahogy szokták mondani, aki a csodákban nem hisz, az nem realista. Mégis nagyon fontos a megítélése ebbe a világpolitikai küzdelemben, mert Izraelben majdnem minden nap átlődöznek rakétákat, tehát Izrael nem tudja megvédeni magát egyedül, bár mennyire is van egy ilyen mítosz. Tehát azért nagyon fontos a megítélés. És most Ferenc pápának ez a nyitása Izrael felé, ami nem politikai, hanem egy lelki, vagy egy egyháznak és a zsidóságnak a kapcsolatát és a felelősségét elismerő magatartás, az nagyon sokat segített, nem csak lelkileg, hanem a mindennapi életben is. Tehát ezért nagyon fontos, és hát ebben a szituációban egy ilyen baráti gesztus, egy ilyen baráti látogatás, annak óriási a jelentősége.
Valóban Ferenc pápa az egész világon nagyon népszerű, és mindenkinek kivívta a szeretetét, függetlenül a vallásától. Nem véletlen talán az sem, hogy a beszélgetésünkre éppen a Magyar Holokauszt Emléknap előesti kerül sor, és mint ahogy az előbb említettem, a kezemben van Kőbányai János Jeruzsálemi évezred című kötete, amely különösen megkapó a Duna színe című írás, ami így végződik, hogy a Duna színe így lesz talán újra kék, ami az írás alapján szinte lehetetlen vállalkozás a Dunát ismét kékre festeni. Én remélem, hogy a mi beszélgetésünk hozzájárult ahhoz, hogy a Duna hamarosan ismét kékké váljon.
Ez azt kell tudni, hogy nagyon sok zsidó szemébe, és nem csak túlélőknek, hanem az elbeszélésben benne van az, hogy a Duna színe vérvörös, az oda belőtt zsidók vérétől. És ez tulajdonképpen a holokausznak nem egy kis mellékjelensége, mert amikor ott a zsidókat belőtték a Dunába, akkor már magyar zsidóság javát deportálták. De az, hogy egy körbezárt város, tehát katonai jelentősége, vagy semmilyen jelentősége nem volt, mutatja, hogy a holokauszt az nem a második világháborúnak egy jelensége volt, hanem egy másik háború volt, a zsidók ellen viselt háború volt, és ez egy komoly csatamezeje volt a magyar front, a magyar zsidóságnak az elpusztítása, és hát ez a nagy feladat 70 év után is, hogy ezzel megbirkózni, ezzel az emlékkel. És ez valóban közös munka, közös gyászmunka, közös interakciónak kellene föloldani, mint ahogy ez föloldódott. Korábbi esetekben is találhatok a spanyol kiüzetésre, vagy a holokauszt feldolgozásnak a nagyon pozitív példáira Németországba, és hát Magyarország még mindig ezelőtt az erőpróba előtt áll.
Akkor reménykedjünk, hogy a Duna hamarosan megint kék lesz.
Hát, ahogy szokták mondani, hogy a remény az, ami utoljára veszik el.
Nagyon szépen köszönöm.